Hölgyeim és uraim, itt van régi barátom Olá Zsolt, színházi elemző. Szia Zsolt!
Szervusz András, köszöntöm a hallgatókat is.
Megbeszéltük, hogy mesélni fogsz néhány darabról, meg néhány előadásról, amiket mostanában láttál, illetve olyanokról is, amiket esetleg látni fogunk. Miket hoztál, mi van a tarsolyodban?
Többféle műfajt szeretnék ajánlani neked is és a hallgatóknak is. Részint azért, mert hát ahogy gondolom mindenki észrevette, egy eléggé felfokozott nemzetközi politikai helyzetben vagyunk, egy háborús helyzet közepén, és a Magyar Művészeti Akadémiának a 2019-ben Róbert Frank Pál vezetésével megújult szószínjáték sorozatának az idei évada, mint hogyha öntudatlanul is reflektált volna erre a helyzetre. Olyan előadások láthatók ősszel, meg télen a Pesti Vigadó Sinkovics Imre Kamara színpadán, ami valahogyan az egyénnek az adott politikai rendszerhez való viszonyáról szól, és szerintem erről fontos beszélni már csak azért is, mert ugyan napjainkban talán szabadabban meghatározható az, hogy akár a saját személyes életünkbe, vagy a közösségi életünkbe, a baráti, családi kapcsolatainkba mennyire engedjük be az aktuál politikát, de voltak olyan időszakok, amikor az egyénnek nem nagyon volt választási lehetősége, mert rá kényszerítették azt, hogy mindenképpen politikával kellett foglalkoznia, és természetesen ez a három előadás is ehhez kapcsolódik. Az egyiket már bemutatták a Pesti Vigadóban, de októberben még a Musz Színházban látható Budapesten, tehát senki nincs elkésve, aki esetleg lemaradt, és ez pedig Kincses Elemérnek a Függöny című darabja. A másik, ami majd látható a Pesti Vigadóban, ez egyébként egy néhány nap múlva, október 24-én, Dancs Rózsa Pokoljárás című nagyon híres, eléggé megrázó és drámai regényéből készült előadás, az Anyaöl, Újhelyi Kinga, egyébként akadémiai ösztöndíjas előadásában, és decemberben pedig Csurka István Deficit című darabja kerül színre.
Na hát akkor kezdjünk a Függönnyel. Ugye Kincses Elemér egy legendás erdélyi rendező, és ez a műve, hogyha jól emlékszem, akkor a testvérének, talán nővérének a könyvéből készült.
Igen, igen, pontosan. Kincses Elemértől egyébként is bátor lépés volt, hogy annyi rendezéssel, színház munkával a háta után, és abban a korban, ne felejtjük el, megírta a nővére élettörténetét, aminek a központi helyszíne egy elmegyógyintézet, hiszen a főszereplő Éva itt tartózkodik, de nem is az az ő fő problémája, hogy nem emlékszik saját magára, a tetteire, nincsen tisztában azzal, hogy hogyan került a jelenlegi helyzetbe, hanem az, hogy az emlékein is át kell magát rágnia, el kell húznia az elméjében, az hagyában is azt a bizonyos függönyt, ami egyébként tulajdonképpen egy habsejem szövetként az egész Ceausescu rendszert összetartotta, csak kellett hozzá egy szélvihar, hogy elsöpörje, és bizony-bizony az ő kórházi ágyánál, a kórteremben megjelenő vélt vagy valós alakok, különböző ismerősök, vagy éppen családtagok segítségével meg kell fogalmazni a saját identitását. Ugye Kincses nagyon érzékenyen, nagyon szép asszociációkkal beszél egy elmegyógyintézeti kórteremben fekvő betegen keresztül, illetve az ő gondolatain keresztül magáról, a diktatúráról.
Hát igen, a beszervezés, ugye, hogy aláírom-e vagy nem, ez tulajdonképpen a központi gondolat.
Pontosan, pontosan.
Elképesztő, nagyon izgalmas volt, aztán Kincses Elemérnek még volt egy sütődarabja is, amit szintén a Vigadóban lehetett látni, de akkor folytassuk ezt a vonalat. Akartál beszélni az Anyaőrről is, ugye a Dancs Rózsa történetről.
Igen, tematikájában kapcsolódik az előző darabhoz, illetve az előadáshoz. Talán nem kell bemutatni Dancs Rózsát, a valahai sepsiszentgyörgyi magyar tanárnőt és későbbi családanyát, aki mit sem sejtve hosszú időn keresztül a saját titkosszolgálati besúgójával élt egy házasságban, csak 20 éven keresztül. Erre egyébként később Kanadában jött rá, amikor már a két kisgyerekével emigrál, de hát amíg odáig eljutott, az nem volt egy sétagalob, nem volt egy könnyű út Dancs Rózsa számára. Egy rémálomszerű világban 8 terhességgel, amiből 2 gyereket tudott megtartani, jutott el egy ausztriai menekültáboron keresztül egészen Kanadáig, és gyakorlatilag a diktatúra folytogató szorításában járja meg a poklot. A terhességeivel, a koraszülött kisbabáival együtt az orvosok és a nővérek végtelenül rideg, kemény és lekezelő hozzáállásával kísérve, és ebből a regényből tulajdonképpen készült egy monodráma, ami a Debreceni Színház Csokonai Színház színésznőjének, Újhelyi Kingának az előadásában látható már 2 éve, de a Szószínjáték program sorozatnak meg éppen az az érdekessége, hogy az elmúlt évadban, vagy az elmúlt 1-2 évadban bemutatott, és a pesti közönség számára talán nehezebben elérhető darabokat hozza a Pesti Vigadó színpadára. Így történik ez majd most is, október 24-én este 19:30-tól a Pesti Vigadóban. Tulajdonképpen egy egyórás előadásról van szó, Szabó K. István rendezésében, aki híres az egyéni különleges látásmódot filmjelző előadások létrehozásáról, ő is rendezte az előadást, a monodrámát, és ő is alakította ki a játékteret. Ami András nagyon érdekes, mert a központi eleme a játéktérnek egy nőgyógyászati szék, és nagyon érdekes, hogy ilyen tejszerű, néhol áttetsző kórházi függönyrendszer határolja 3 részre a játékteret, és ez növeli a bizonytalanságot, és jól kifejezi azt a puhatolózást, azt a konkrétum nélküli világot, amiben az anya él. Hol áttűnnek ezen a függönyön a fények, talán sejthető is, hogy a túloldalon valami történik, valaki tartózkodik, és egyben magával hozza a félelemérzetet is, hogy vajon onnan kilép be, hogyan lép be, és mivel lép be, mi fog az anyával történni. Rendkívül megrázó, én ezt láttam korábban ezt az előadást, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy látogasson el a Vigadóba, mert...
Igen, hát... Az egyik központi gondolata ugye a darabnak az maga az abortusz kérdés. Ugye a Ceausescu-i Romániában azt hiszem, hogy a 60-as évektől kezdve volt egy dekrétum, ami ezt igen tiltotta, és fölnőtt egy dekrétum generáció, akik olyan árva, félárva gyerekek voltak, akiknek valamiért meg kellett születniük. Úgyhogy egy nagyon kemény történet.
Másrészt viszont 25 év fölött akár házas volt egy lány, vagy egy nő, akár nem, gyermektelenségi adót kellett fizetni. Hogyha nem született gyermeke, akkor gyermektelenségi adót kellett fizetni, sőt egyébként az előadásban, meg hát magában a darabban is benne foglaltatik, hogy a rendőrök nem hiszik el egy vetélés után, hogy nem az anya nyúlt úgy a gyermekhez, a magzathoz, hogy annak az legyen a következménye, hogy elvetél. Tehát egy egészen abszurd és kegyetlen szituáció, és csodálatra méltó egyébként, hogy Dancs Rózsa, aki képes volt, bátor volt elhagyni az akkori diktatúrát Kanadában, egy végtelenül teljes szellemi központtá nőtte ki magát, gyerekújságokat ad ki, folyóiratok szerkesztésében közreműködik, bámulatra méltó, hogy egy ilyen sorstragédia után, ami az ő életét jellemzi, meg tudta találni saját magát, és hát lehet, hogy kicsi profánul hangzik, de épésszel kibírta mindazt, ami vele történt.
Az hagyján, de október 24-én ő is ott lesz a Pesti Vigadóban az előadáson.
Így van.
Na, menjünk tovább. Szilágyi Tibor jutalomjátéka volt a Deficit évtizedeken át, és hogyha jól tudom, akkor most ő rendezi a Szószínjáték következő előadását, ez talán december 5-én lesz a Zentai Színház előadásában.
Valóban, Szilágyi Tibor ugye az ősbemutatónak az egyik szereplője volt a Víg Színházban, és hát a saját elmondása szerint is jól mutatja az akkori sikert, hogy több mint 350-szer, talán még 375 környékére is kifutott ez az előadásszám, amennyiszer játszották akkor a Víg Színházban, és akkor ne feledjük el azt természetesen, hogy Csurka István tulajdonképpen a Deficittel megteremtette az akkori új magyar drámát. Tehát akkoriban ez volt a legjobb magyar dráma, ami föllelhető volt, és hát nagyon érdekes a dolog, mert Csurka máshogyan fogalmaz a rendszerrel való kapcsolatról, mint Kincses Elemér vagy Dancs Rózsa. Ő tulajdonképpen egy tragikomédiát írt, aminek a központi hősei két értelmiségi házaspár, ugye Csurka mindig értelmiségi, az esetek nagy részében értelmiségi drámákat, igen, írt. Akik a rendszeren belül a kívülállásukkal, mármint azzal, hogy nem vesznek részt aktívan a rendszernek az életében, a szocializmusnak az életében, végtelenül unják magukat, és kitalálják, hogy hát, hogyha máshol már nem, akkor csak az ágyban lehet forradalmat csinálni, és a két férj és a két feleség megbeszéli, mint egy a 21. századi swinger klubok előzményeként, hogy feleséget cserélnek. És ebből adódnak a bonyodalmak, mindenkinek ajánlom, szintén 7:30 kezdődik a Pesti Vigadóban december.
Na, hát ezzel véget is értek a szószín sorozatok, mármint így erre az évre. Mi az, amiről még mesélnél nekünk?
Beszélgettünk korábban, hogy a rádió hallgatói közül esetleg néhányan, akár még külföldre is szívesen elutaznának, ha nem is pont egy színházi előadás megtekintése miatt, de az adott programjukba, mint egy beillesztő egy kulturális kirándulást, mindenképpen tudnám ajánlani a Deutsche Oper Berlin Mozart varázsfúvola című előadását, mert csak azért is, András, mert 2014 óta a Zeneakadémián két évenként megrendezésre kerül a Marton Éva nemzetközi énekverseny,
igen, igen,
ami az utóbbi időben már világversennyé nőtte ki magát, tehát az A kategóriás énekversenyek sorában beleilleszkedve említhető, és az idei énekverseny győztese és egyben közönségdíjas egy Andrei Danilov nevű fiatal orosz tenorista, aki torony magasan nyerte a mezőnyt. Kérdés sem merült fel, vagy kétség sem fért hozzá, hogy ő lesz a győztes. Nagyon ritkán hallani ilyen komplex módon megnyilvánuló tenoristát, énekest, operaénekest, és hát ezzel természetesen az opera műfaját is beemelve a beszélgetéseink közé. Már csak azért is, mert van úgy, hogy egy tenoristának szép a hangszíne, vagy éppen gömbölyű magasságokat énekel, vagy valami olyan ösztönös muzikalitás jelenik meg benne a gyönyörű dallamformálással, képes megfogni a közönségnek a lelkét, de hogy mindez együtt, egy személyben egyesüljön, egyetlen énekesben, az nagyon ritka, és Andrei Danilov ilyen. Valószínű látni fogjuk őt még Magyarországon, legalábbis nagyon bízom benne, hogy ezt a lehetőséget ki fogják használni a koncertszervezők és az operaház vezetése. Viszont amíg nem ér el ide, vagy amíg nem énekel nálunk, addig varázsfuvolát énekel, taminóként látható december 21-én és 23-án, vannak délelőtt előadások, délutáni és esti előadások is, tehát hogyha valaki éppen a hallgatók közül Berlin környékén jár, én csak ajánlani tudom, hogy nem ulassz el ezt a lehetőséget, hogy megnézi őt.
És megbeszéltük, hogy visszahozzuk egy kicsit a nyárutó hangulatát. Ha minden igaz, ugye jártál Székesfehérváron, ott minden évben hát fantasztikus és monumentális, hát mit mondjak, majdnem azt mondtam, hogy királydrámák, nem királydrámák, de végülis az Árpád-házi királyok története elevenedik meg.
Pontosan Szikora János, amikor 2012-ben a Székesfehérvári Vörösmarty Színháznak igazgatója lett, akkor jól felismerte, hogy a színház köré és hát az egész város köré épül egy kulturális örökség, egy kulturális emlékezet, amivel érdemes valamit kezdeni, és bár az ő színházi látásmódjával ez az én véleményem szerint nem nagyon illeszthető be, hiszen azért mégiscsak a hazai színházi élet egyik fene gyerekéről beszélünk, ami a korábbi produkcióit meg a megnyilvánulásait illeti, de azért mégis létrehozta az évenként visszatérő koronázási szertartási játékokat, aminek az a lényege, hogy a Székesfehérvári Nemzeti Emlékhelyen egy szabadtéri előadás kerül 2012-től egészen mostanáig, tehát 2022 nyaráig az Árpád-ház jelentősebb királyainak az életét feldolgozó előadásokra került sor. Összművészeti nyáresti program volt, egyben volt ismeretterjesztő előadás, és hát egy rendkívül látványos, minden évben egyébként új zenét kapó és új szövegkönyvet kapó természetesen előadássorozatról volt szó. Ugye Szent István király király életét dolgozták fel először, és most a 10. alkalommal, ez volt a jubileumi, amihez egy kiállítás is kapcsolódott, Szentek és Királyok címmel, az Árpádház utolsó uralkodójának, 3. Andrásnak, az utolsó aranyágacskának az élettörténetét dolgozta föl. Egyébként a jövő nyárra vonatkozóan mondom, hogy úgy tudom, hogy a sorozat nem szakad meg, csak egy más helyszínen és más körülmények között. Feltételezem, hogy a magyar történelem további Árpádházon kívüli jelentős uralkodóinak az élettörténetek feldolgozásával folytatódik.
De Zsolt, én mindig el akartam menni, de valahogy nehéz ügy a nyár, meg a nyaralás, meg minden egyéb, de hogy ezek alapvetően musicalek?
Én nem mondanám őket musicalnek, talán inkább, hogyha a zenei anyagot tekintjük, akkor egyfajta világzene, tehát egy népzenéből kiinduló, de klasszikus zenei stílusjegyeket is magában hordozó, viszont a kortárs zenéhez is kapcsolódó, a könnyű zenéhez is kapcsolódó crossover műfajnak határoznám meg. És ez jó egyébként, mert mindenki megtalálja benne az ízlésének megfelelő, vagy az közele hozzá közelálló jegyeket, zenei jegyeket. Így van ez a népzenénél is egyébként, ami az idei előadásnak az egyik hangsúlyos eleme volt, a népzenei vonulat.
Világos, ugye szabadtéri előadásról van szó, és hát azt tudjuk, hogy kicsit bizonytalan most az évad itt a rezsidémon miatt, Székesfehérvárról is voltak különböző hírek, meg hát az összes kőszínházból, ami vélhetőleg azt eredményezi, hogy hát el fognak maradni előadások, viszont akkor ahogy jön a jó idő, valószínűleg lesz egy ilyen színházi cunami, de amit követ majd egy szabadtéri cunami, tehát vélhetőleg egész nyáron tele leszünk előadásokkal. Te tudsz erről valamit?
Így volt ez egyébként a Covid idejében is, hogyha visszaemlékszünk rá, akkor ahogy már kinyitottak a színházak, akkor hála a jó Istennek elég sok előadás vált látogathatóvá, illetve hát a szabadtéri előadásokról még annyit, hogy ott, hogyha nem a járvány felől nézzük a dolgot, azért egy szabadtéri előadásnak például a bevilágítása az jelentős áramköltséggel járhat, tehát azt nem tudom pontosan, hogy ezt egy-egy színház hogyan sakkozza ki, hogy megírje inkább a beltérben játszani egy előadást, ahol szintén jelentős a rezsiköltség, vagy pedig vállalja azt, hogy egy szabadtéri előadásnak a rezsiköltsége, az áramot tekintve azért.
Igen, meg a hangosítás, ugye
a hangosítás pontosan. Így van. Egy biztos, hogyha már Székesfehérvárról kérdeztél, hogy napokkal ezelőtt volt a Julius Cézárnak a bemutatója, és fogok menni, meg is fogom nézni, Gáspár Sándorral a főszerepben, és hát számos kiváló művész, színpadi jelenlétével, többek között Kriszti Csabával, aki nem is olyan rég nyerte el a kaszását.
Igen. Na, hát Zsolt, köszönöm szépen, hogy elmondtad ezeket, és akkor visszavárunk ajánlókkal, meg beszámolókkal is. Olá Zsolt színházi elemző volt a vendégem, köszönöm, hogy itt voltál.
Legyen így, ahogy mondod, András, köszönöm én is.